Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Szép délutánt kívánok! A kapcsolódjunk mai adásában három hölgy lesz a vendégünk, nevezetesen Lefko Esztella színésznő, aki egy Kiotóban bemutatásra kerülő előadásukról mesél, aztán Sedianszky Nóra rendező invitál egy felolvasó színházi estre, végül Szakács Eszter énekesnő mutatja be legújabb dalát. Ez itt a Kapcsolódjunk, én Kalmár András vagyok. Azonnal kezdünk!
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, biztosan sokan ismerik Rumana Buzsarovszka a Férjem című regényét, amelyből Pass Andrea rendezett egy nagyon izgalmas darabot, ezt 2 évvel ezelőtt mutatták be, de lett ennek a darabnak egy utóélete, és itt van a vonalban Lefko Esztella színésznő, aki erről fog nekünk mesélni. Szia, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szia, nagyon szépen köszönöm a meghívást. Igen, én a storytellingről fogok most neked mesélni, ahogy te is említetted, a Férjem című előadásból nőtte ki magát. A Férjem című színházi előadásunk női témákkal foglalkozik. Ezek kúrens női témák, amelyek foglalkoztatják a ma nőit, mint például akár a családon belüli erőszak, a traumáknak az átemelése generációkon keresztül, a láthatatlan munka. És Száger Zsuzsannával, színésznővel létrehoztunk egy storytelling eseményt, ami kötődik ez a színházi előadáshoz. És ez a storytelling, ez egy egész estés esemény, és tulajdonképpen mesélést jelent. Hogyha lefordítjuk ezt az angol szót, a storytellinget, az azt jelenti, hogy mesélés. Úgy kell elképzelni ezt az eseményt, hogy színházi jelenetek, képzőművészeti performanszok vannak benne, női témákat feldolgozva, és minden eseménynek a végét kinyitjuk a közönségnek, és egy közös beszélgetés, egy közös élmény, tapasztalat megosztással végződnek ezek az események. Tehát, hogyha nagyon egyszerűen szeretnék fogalmazni, ez olyan, mintha elképzelünk egy régi fonót, ahol a nők leültek, és elkezdtek mesélni arról, hogy mi van most otthon, mik az ők vágyaik, mik az ők problémáik, mit gondolnak az életről, tulajdonképpen mi is ezt csináljuk, csak egyel keretezettebb formában.
És ezt a storytellinget, ezt most meg lehet nézni június 8-án a közeli Kiotóban, mert hogy ez a meghívtak titeket egy nagyon izgalmas fesztiválra.
Igen, igen, ez egy nagyon izgalmas lehetőség számunkra, mert 2-szer is előadhatjuk a storytellinget, és ennek a formátumnak köszönhető, hogy el tudjuk vinni külföldre is a storytellinget, mert maga a mesélés, a közösségben való mesélés, ez bármelyik kultúrában jelen van. Tehát ugyanúgy Japánban is, ugyanúgy összeülnek a nők, és megosztanak egymással történeteket, mint akár itthon Magyarországon is. És minden egyes storytelling eseményünkbe meghívunk művészeket, hogy kollaboráljanak velünk. Uh-huh. Mindig van egy adott téma. Japánban a törődés és a láthatatlan munka lesz a téma, amivel foglalkozunk.
Aha.
És 2 japán művész csatlakozik hozzánk, és így áll össze egy másfél órás esemény. Különböző formákban mi Száger Zsuzsannával színházi jeleneteket fogunk előadni. Keiko Yamaguchi, ő egy japán táncos, ő pedig egy koreográfiával készül, és ezen kívül még lesz egy vizuális művész is, aki pedig videóinstallációkkal mesél ezekről a témákról, a láthatatlan munkáról és magáról a törődésről.
Igen, akartam kérdezni, hogy ezek izgalmasan női témák, legalábbis szerintem ugyanarra gondolunk ezzel kapcsolatban. Ugyanakkor az, hogy minden kultúrában működik, az biztos, de minden kultúrában másképp működik, és hát pont Japán, meg mondjuk Távol-Kelet vagy Ázsia országaiban azért azt tudjuk, hogy nem feltétlenül úgy tekintenek a nőkre, ahogy Európában kellene rájuk tekinteni, vagy tekintenek mondjuk a legtöbb országban. Nyilván érted, hogy mire gondolok, de nyilvánvaló, hogy ez a közeg, ez azért olvas, meg fogadja ezt a dolgot, meg nyilván, hogy mondjam, nyitottak az antennáik erre, és akkor ebből következik, hogy nyilván akkor ti angolul adjátok ezt elő most.
Felirattal magyarul.
Aha.
Felirattal magyarul. Szerintem nagyon fontos egy színházi előadásnál, hogy saját nyelvükön játszhassanak a színészek. Ezért mi arra jutottunk közösen a japán művészekkel, hogy mindenképp magyarul hangzik majd el a szöveg, és feliratozva lesz. Ami szerencse, hogy azért a japán közönség nagyon hozzászokott ahhoz, hogy külföldi előadásokat néz, ezért számukra az, hogy felirattal olvassák, felirattal néznek egy színházi előadást, az nem lesz teljesen idegen.
Aha. Nagyon izgalmasan hangzik, de azért nyugtassuk meg a hallgatókat, hogy lehet az előadást az ősz folyamán még Magyarországon is látni.
Igen, abszolút tervezzük játszani itthon Budapesten is az előadást. Tulajdonképpen azért volt egy egyéves szünet bemutatástól, mert nekem született egy kislányom.
Ó, gratulálok.
Köszönöm szépen, és most a Férjem című előadást is újra játsszuk, és a storytelling eseményeket is újra szervezzük, és többek között vendégeink lesznek majd Fajgerné Dudás Andrea, képzőművész a storytelling eseményeken is. Az említett témákról, a nőket érintő témákról beszélgetni, mert nagyon, nagyon közvetlen hangulatban zajlanak ezek az események, és mindig nagyon hálásak vagyunk a közönségnek azért, hogy ők is megosztják a saját történeteiket velünk. Nagyon inspiráló.
Érdemes akkor ősszel figyelni a felületeket, és mi is mindenképpen hírt fogunk róla adni. Megnéztem én ennek a japán fesztiválnak a honlapját, nagyon érdekes, Urban Guild a neve.
Igen, ez egy, elnézést, ez nem egy fesztivál, hanem ez egy művészeti központ, ez egy összművészeti központ.
Mert igen. Rögtön az első menüpont az maga a menü, tehát hogy mi a kaja.
Igen.
Az le is van fordítva angolra,
igen.
Azt tökéletesen értettem, és irigyellek is titeket, nagyon klasszakat fogtok enni.
Igen, igen, tehát ez egy összművészeti központ, egy színházi előadások, koncertek, és installációk, performanszok, táncelőadások szoktak lenni, kiállítások. Tehát hogy egy ilyen összművészeti hábnak nevezném, aminek ugyanúgy van egy étterme.
Világos. És nagyon érdekes, hogy itt ilyen művész néven léptek föl, és hát nem tudom, van BRDG, vagy BRDG, és van
igen.
Sarolta.
Igen.
Sarolta az nyilván te vagy, nem tudom, talán a Zsuzsa a BRDG.
Elmondom. A Sarolta kulturális és közéleti tér, az a magyar partner. A Sarolta kulturális és közösségi térnek én vagyok az igazgatója, és mi vagyunk a hivatalos háttér, a magyar partner. És aha. A BRDG pedig a japán partner, az ugyanúgy egy művészeti
ja,
szervezet, akik pedig a japán oldalról menedzselik magát ezt az eseményt.
Világos, igazából a Saroltáról akartalak egy kicsit kérdezni. Ugye ez a második kerületben van, egy nagyon klassz Bauhaus házban, amit lehet ismerni. Ugye Alexander Brody lakott itt, nem Adrien Brody, kedves lakottok,
nem.
Alexander Brody. Hogy is van? Ő az unokája volt ugye a drámaíró Brodynak.
Az író.
Igen, és Amerikában lett
igen.
Reklámszakember, tehát egy nagyon komoly ember. Na a lényeg az, hogy itt rendeztétek ti be, ugye ez a Sarolta utcában van, és innen lett a Sarolta szalon.
Abszolút, igen, 2021-ben hoztuk létre a Sarolta szalont, meg így a közéleti teret is a férjemmel, és elsősorban, amellett, hogy hátteret biztosítunk színházi produkcióknak, elsősorban Sarolta szalonokat szervezünk, aminek tulajdonképpen az a lényege, hogy a politikából, közéletből érkező vendégek találkozhatnak a művészetből érkező vendégekkel, és azt gondolnánk, hogy ez a két világ nagyon közel áll egymáshoz, de valójában nagyon távol.
Ezt nem tudom, miért gondolnánk. Szerintem
igazából nem. Minden, mert ugye a művészek, mint a közéleti szereplők is nagyon fontos szerepet játszanak a társadalmunk
változásában. Igen, csak nagyon ritkán lehet politikusokkal találkozni, mondjuk színházi előadásokon.
Igen, meg ők meg nagyon keveset találkoznak művészekkel, és nagyon örülnek, hogy mi összehozzuk őket, de komolyra fordítva a szót, tehát, hogy kifejezetten egy ilyen platformot szerettünk volna létrehozni, ahol ez a két világ találkozhat. És hát a varázslatos ebben a történetben, hogy 100 évvel ezelőtt a Brody család ugyanilyen szalonokat szervezett, ugyanis Alexander Brody édesapja, ő egy üzletember volt, az édesanyja Polacsek Lili pedig festő volt, tehát az anya részéről, a nő részéről jöttek a művészek, a koszos körműek, így hívták őket, piszkos körműek, bocsánat, és a férj részéről pedig a közéleti szereplők, és mi úgy hoztuk létre a férjemmel, aki politikai elemző, ezt a mi Sarolta szalonunkat, hogy nem tudtuk, hogy 100 éve ugyanilyen szalonokat szerveztek itt, és mi magától Alexander Brodytól tudtuk meg. Még volt szerencsénk vele találkozni.
De jó, hát ez fantasztikus.
És ő mesélt nekünk róla, és utána olvastunk, természetesen elolvastuk a könyveit, utána néztünk ennek a szalonnak, és hát tényleg a hely varázsa, hogy az folytatódik, ami 100 évvel ezelőtt elkezdődött. És emellett a Sarolta pedig különböző színházi produkcióknak biztosítja a hivatalos hátteret.
Tök jó. Esztella, közben elrohant velünk az idő, de akkor azt tudjuk üzenni a hallgatóinknak, hogy egyrészt keressék majd ősszel a Storytelling, illetve a férjem
Storytelling,
című,
a férjem, igen.
Című előadásokat, illetve akkor a Sarolta Szalonnak a programjai, nyilván, hogyha valaki rákeres, akkor megtalálja az interneten, és akkor lehet hozzátok menni mind közéleti, mind pedig művészeti projekteket élvezni.
Igen, 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 igen. Szeretettel várjuk az érdeklődőket mindhárom projektre vagy eseményre.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Lefkó Esztella színésznő volt a vendégem, és akkor nagyon jó utat nektek. Kiotóba, és sok sikert.
Köszönjük szépen. Köszönjük.
Köszönöm én is. Szervusz.
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem.
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, színházról lesz szó, pontosabban felolvasó színházról. Etüdök elképzelt érzésekre, ezt a címet viseli egy felolvasó színházi előadás, amelyet a közeljövőben lehet látni, részben a Bajorgizi Színész Múzeumban, részben az RS9 Színházban, és itt is van a vonalban a rendező, Sedi Jánszky Nóra. Szia, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szia, én is köszönöm nagyon a meghívást.
Egy picit segíts abban, hogy definiáljuk ezt a felolvasó színházat. Persze mindenki látott már ilyet, de ennek elsősorban az szokott lenni az oka, hogy nincs mondjuk költségvetés vagy mód nagy díszletre, vagy különböző látványos elemekre, amik az előadáshoz kellenek. Ugyanakkor maga a tartalom az kellően izgalmas ahhoz, hogy a színészek ezt hát felolvassák, de ugyanakkor el is játsszák. De a ti esetetekben azt gondolom, hogy ez a darab nem különösebben igényel nagyon nagy, hát nem tudom, látványos elemeket.
Igen, hát egy felolvasó színházban elsősorban ugye a szöveg él, vagy a szöveg méreztetik meg, és én ezt tulajdonképpen azért is szerettem volna nagyon, úgyhogy nekem a Bajorgizi Színész Múzeummal, ami ugye a helyszín lesz, régi keletű és nagyon jó kapcsolatom van, mondhatni így bizalmi kapcsolatom, köszönhetően a vezető múzeumpedagógusnak, Összebényi Ágnesnek, akivel mi nagyon sok közös programon vagyunk már túl, és több felolvasó színházon is. Ugye ez egy nagyon elvarázsolt helyszín egyébként. Mert
igen, akkor mondjuk el egy pár szóban. Persze, egy gyönyörű neobarok villáról van szó, a Stromfeld-Aurél úton, ami nincs messze az Apor Vilmos tértől, tehát azért oda is el lehet sétálni, és hát egy elképesztő, csodálatos kertje van, és belül is nagyon-nagyon hangulatos, megmaradt teljesen intimnek az egész, és van ott egy ilyen kis játszóhely, vagy játszótér.
Igen, így van. Azt hiszem, az egyik ilyen régi kis nappali és téli kertnek a helyén található ez a pódiumterem. Magam is egy pár napja voltam ott egy nagyszerűen sikerült vizsgaelőadáson, egyetemi vizsgaelőadáson. Úgyhogy eleve azok a terek, azok a helységek, amik hát ráadásul őrzik a színészeknek, ugye a nagy színészeinknek az elmúlt 150 év színház történetének a nagyjai, tehát meg magának ugye Bajor Gizinek a szellemiségét. Most eleve különleges a tér, mert ahol mi játszani fogunk, ott a tavaly pont egy éve, hát ahogy mondani szokták, tragikus hirtelenséggel elhunyt fiatal színésznőre, Tompos Kátyára emlékezik egy fotókiállítás, tehát mi úgy dolgozunk közben, hogy még a Kátyának is, ha lehet így mondani, a jó szelleme vagy a szellemisége ott van körülöttünk. És igazából ezek a felolvasó színházak azért is jók szerintem. Én dramaturgként, én ugye eredetileg dramaturg vagyok, elsődleges szakmámban, tehát azért is tartom fontosnak, mert itt tényleg a szöveg van fókuszban, és meg lehet tapasztalni, hogy hogy működik, hogyan él, mennyire van jó hatása. Szerintem egy jól megcsinált, jól szcenírozott felolvasó színház, az el tudja érni ugyanazt az élményt, vagy hasonlókat az is tud adott esetben kiváltani a nézőből, mint egy valódi színházi előadás. Én inkább olyan élő hangjátékoknak, vagy élő rádiójátékoknak nevezem ezeket, mert nyilván mindig igyekszem valami fajta vizuális élményt is adni. Most például az lesz ez, hogy a színészek mögé fogok vetíteni bizonyos fotókat, mert csináltunk mi egy fotószeánszot a nagyszerű fotóssal, Juhász Évával még tavasszal. A színészekről úgy, mint egy kísérendő kicsit a kampányát is ennek az előadásnak. és ezeket a fotókat fogom vetíteni, hogy egy ilyen kicsit franciás, filmes hangulatot kapjon a szöveg, de azért is volt fontos nekem, hogy ez a felolvasó színház megszülessen, mert ez egy új, ha lehet így mondani, kortárs szöveg. Én állítottam össze, illetve én írtam különböző filmes motívumok, egy-két francia színdarab alapján van benne teljesen saját történetem és saját írásom. És mielőtt színpadra visszük, majd június végén az Eres 9 színházban, szerettem volna ilyen módon is megmérettetni a szöveget, hogy hogyan működik, hogyan sikerül, megtalálják-e benne a hallgatók, az első közönség azt, amit én szerettem volna ezzel kifejezni, amit szerettem volna beletenni.
Na hát ugye május 30-án lesz a Bajor Giziben, ez az első előadás, és az Eres 9-ben pedig június 22, hogyha jól emlékszem, én talán
Igen, az a kvázi ilyen műhelyben mutatunk.
Igen, és Németh Klára és Kovács Krisztián a két színész, akit említettél, de hogyha jól veszem ki a szavaidból, akkor ez eleve felolvasó színháznak készült, tehát nem terveztétek azt, vagy nem tervezitek azt, hogy a színészek el is játsszák a dolgot.
Most itt a Bajorban abszolút ez egy klasszikus ülős felolvasó színház lesz ezzel a háttérvetítéssel, tehát itt teljesen a szöveg kerül fókuszba. A június 22 az már tulajdonképpen egy szenírozott előadásnak készül, tehát mi most így egyszerre dolgozunk két irányba a szöveggel, meg magával az előadással. Hát annak meg az az érdekessége, hogy ez egy teljesen hát független produkció a szó minden értelmében, tehát alapvetően hárman vagyunk benne, és akkor vannak még segítőim, akik így szívességből baráti szálak kapcsán segítenek, ugye a már említett Juhász Éva jelmezeknél, díszleteknél segít nekem, Papp Janó, Vereckei Rita, Cejzei Judit, tehát több szálon van segítsége. De igazából tényleg ez azért jött létre, mert ez a hármunknak egy ilyen közös szívügye, közös története, hogy ez az előadás megszülessen, és hát reméljük, hogy 22-ére el tudunk időben készülni már egy szenírozott verzióval is.
Na mesélj erről a közös történetről, akkor kérlek. Említetted, hogy francia filmek is motiváltak. Hát ifjabb Alexandre Dumas, aki ugye a francia volt, de mondjuk filmet nem csinált.
Igen, az ő Kaméliás hölgyéből indulunk ki, az egy távoli asszociáció.
De ott van Wong Kar-wai is, aki nekem kedvenc rendezőm, de ő meg dél-koreai. Hát ott van Soderbergh, de Emmanuel Mouret az azt hiszem, hogy ő teljesen megfelel a francia filmes kritériumának.
Igen, ez így van. Hát pont ezek, akiket most te is felsoroltál, és akik a színlapon is ugye szerepelnek, mint ihletők, azok nekem is nagyon, nagyon kedvenc alkotóim. Igazából én így a 90-es, 2000-es években követtem nagyon a film trendeket, meg a naprakét akkor voltam a filmekből, aztán a színház egy kicsit beszippantott. Tehát emlékszem, hogy egyetemista koromban, a 90-es évekre esett, akkor rengeteget jártam moziba. És ugye ez itthon a művészmoziknak is a fénykora.
Hogyne.
Aztán valahogy még a 2000-es években is jobban tudtam ezt követni, és igazából az az előtörténete, hogy az én első rendezésem az 2010-ben volt az akkori tavaszi fesztiválon, és a Kaméliás hölgyből készítettem egy színpadi változatot Kovács Krisztiánnal és Tóth Ildikóval. Uh-huh. Voltak a főszereplők. Az egy sok szereplős verzió volt, megvoltak az első rendezésnek a gyerekbetegségei. A Thália Színházban mutattuk be, én azt akkor nagyon szerettem mindennel együtt. És most már ugye eltelt 15 év, és vicces módon ez lesz a 15. ilyen rendezésem, tehát már több mindent csináltam én is azóta, többféle színpadon, de azért elsősorban ilyen kamara, meg pódium színpadokon dolgoztam. És valahogy azt éreztem, hogy ahol most tartok, vagy ahogy akár most felvenném ennek a történetnek a fonalát, azt szeretném megmutatni. És hát épp pont ezért is mindenképpen a Krisztiánnal szerettem volna folytatni, viszont most szerettem volna mellé egy fiatalabb színésznőt választani, mert kicsit másfelé is kanyarodtak bennem a történetek, tehát Wong Kar-wai, a Soderbergh és a többi úgy kerül ebbe a történetbe, hogy igazából olyasmi foglalkoztatott engem a szöveg és az előadás létrehozásakor, ugye már ennyi idősen, így kicsivel 50 fölött, hogy tulajdonképpen az életünk során hogy alakulnak a találkozásaink, ahogy talán a Berlin fölött az égben van megfogalmazva, hogy miért épp ezzel találkozunk, és miért nem azzal, miért az egyik ember tesz ránk nagyobb hatást, és miért a másik, és főleg az mert nyilván az én életemben is voltak ilyen találkozások már akár férfinő, akár barátság, akár szakmai értelemben, hogy olykor pont azokkal engedjük el egymást, vagy megyünk el egymás mellett, vagy nem tud igazán kialakulni, ami lehetne, akikkel az embernek elvileg talán egy nagyobb kapcsolódása lenne, vagy úgy érzi, hogy nagyobb kapcsolódása van. És ezért tulajdonképpen ebben a 8 jelenetben, amik ilyen lazán összefüggő jelenetek, van történetszál, ami folytatódik, van, ami csak egyszer jelenik meg, ez a két ember különböző karaktereket ölt magára, és ha akarom, úgy is értelmeztetem, hogy ez mindig ugyanaz a két ember más-más alakban, és ugyanaz a történet, de ha akarom, akkor ez 6 különböző találkozás, két találkozás ismétlődik, illetve folytatódik, és tényleg ezt próbáljuk ebben körüljárni, hogy akár különböző korokban, különböző élethelyzetekben, különböző életekben hogyan folytatódnak, vagy történnek meg velünk, ugye kicsit ilyen déjà-vu-szerűen ugyanazok a dolgok. Az utolsó lökést egyébként ehhez a projekthez nekem szintén egy film adta. Tavaly mutatták be, és én nagyon szerettem az Előző életek című filmet. Nem tudom, hogy azt láttad-e, vagy ismered-e.
Ismerem, igen.
De ugye az is egy ilyen túl korán megszakadó találkozás, ami aztán úgy már nem tud folytatódni az életben, ahogy akár ez lehetett volna. És akkor ennek a gondolatvilága még adott egy ilyen impulzus számomra, hogy akkor neki fogjak ennek a projektnek, mert engem is tényleg ez régóta foglalkoztat. Úgyhogy ez kicsit azt az alcímet is adtam egyébként, hogy játék a találkozások is ról és a szerelemről, hogy nyilván elsősorban szerelmi kapcsolódásról és kapcsolatokról van szó, és tényleg ezekről a hát néha nüansznyi együttlétekről, amikből vagy alakul valami, vagy pedig megmarad egy egyszeri találkozásnak, egy egyszeri közös pontnak.
Nóra, akár a felolvasó színházi verziót nézzük, akár a szcenírozottat, ez egy elég kompakt előadásnak tűnik ahhoz, hogy lehessen könnyen utaztatni. És hát a nyáron rengeteg fesztivál lesz, és a fesztiválok most már egyre inkább hát színházzal is foglalkoznak, sőt vannak kifejezetten színházi fókuszú fesztiválok, például az Ördögkatlan. Hívtak-e valahova, mentek-e valahova, vagy ez nem így működik, vagy akkor majd kiküldesz egy ajánlót mindenkinek. Szóval lehet-e majd találkozni veletek? Még.
Elvileg szerettem volna, igen, csak pont ettől, hogy még igazából annyira nem készültünk el. Hát a teljes előadást ugye nem tudtam még akkor megmutatni, úgyhogy nyári fesztiválra nem kaptunk most meghívást. Ősztől van az 5-ös 10-ben is érdeklődés, hogy csináljuk meg. Lehet, hogy tudom majd vinni Pécsre, egy szobaszínházba, az Eszkárgóba. Szóval ennek a felolvasó színházi változatát viszonylag könnyen lehet vinni. 2 vannak, és tehát tulajdonképpen mi magunk 3 tudunk utazni. És igazából még a szcenírozottnak is akarom egy egyszerűsített változatát, pont emiatt, hogy akár egy jövő nyáron majd örömmel vinnénk ide-oda, meg mondom, hogy vannak már azért évközbeni meghívások is, és vidékről való megkeresések is. Szóval én most igazából nyáron egy kicsit eltenném pihenni, hogy érjen a dolog, és ősztől viszont nagyon örülnék, hogy a havi 2-3 alkalommal ennek lenne egy folyamatossága. Aztán a jövő nyár az meg itt van előttünk. Igazából ez olyan típusú történet, hogy akár hosszan is lehet játszani. Nyilván van egy fiatalsága, vagy egy idősége a karaktereknek, de mondjuk például szerencsére a Krisztián egy olyan ideális alkat, hogy ugye 40-es éveiben jár, de oda-vissza el tud játszani hitelesen akár egy 30 éves szerepet, akár egy idősebbet is.
Hát mint minden igazán jó színész.
Igen, igen, így van, és maga a Klári is így a 20-as éveiben ugyancsak nagyon széles rátán tud mozogni az alakábrázolásával, úgyhogy szóval szerintem, ha minden jól megy, és úgy sikerül a dolog, ahogy szeretnénk, akkor ebben még lehet egy hosszú történet. Ami még van, hogy ahol minket még látni lehet, ha valaki most május 30-án nem ér oda a felolvasónkra este 6-kor.
A Bajor Gizi Színész
Múzeumban. Igen. Még annyi van, hogy június 21-én, tehát a 22. RS 9-es megmérettetés előtt, szintén a Bajor Giziben a Múzeumok Éjszakáján lesz egy kis összeállításunk, egy kis kivonatunk az anyagból este 11 óra körüli játszással, tehát ott is még minket meg lehet nézni majd.
Nóra, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Sedienszky Nóra rendező volt a vendégem, és az Etüdök elképzelt érzésekre című darabról beszélgettünk, ami május 30-án a Bajor Gizi Színész Múzeumban látható, illetve majd június 22-én az RS9-ben. A Bajor Gizibe regisztrálni kell, mert azért elég kicsi a hely az általad említett Szebényi Ágnes e-mail címén, de ezt meg lehet találni az OSZMI oldalán, illetve a Bajor Gizi Színész Múzeum oldalán. Nóra, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, én nagyon sok sikert kívánok nektek, és igyekszem valamelyik előadáson ott lenni.
Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, köszönjük, és annyi még csak, hogy este 6-kor kezdődik a Bajor Giziben a program, ha valaki eljön.
Világos, ne hétre menjen senki.
És nagyon köszönöm én is a lehetőséget még egyszer, szervusz.
Köszönöm szépen én is, szervusz.
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem.
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, közeleg a nyár, közelegnek a táborok, és van egy dal, amit rövidesen hallani fogunk, és az is egy dalíró táborban született, és itt van a dal előadója a vonalban, Szakács Erika. Szia Erika, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
Szia, szép napot!
Téged ugye onnan ismerhetnek a hallgatók, nézők, hogy a 23-os Voice-t azt te nyerted meg, Miklós Erika mentoráltjaként, és én meg onnan ismerlek, hogy aztán Miklós Erika Vintessencia mesteriskolájának voltál, illetve vagy a növendéke.
Így van, így van.
Te Erikát csak a műsorból ismerted, vagy ismerted őt már korábban is?
Én Erikát ismertem már korábban is, de én azzal az intuícióval jelentkeztem a műsorba, hogy mindenképpen őt szeretném választani mentornak, mert számomra a fejlődés volt az első, és őt tartottam egy olyan mesternek és embernek, aki ebben tud nekem segíteni, és hát azóta is egy nagyon-nagyon jó kapcsolatot ápolunk. Ugye ez látszik a Quintessenciás iskolájában töltött időszakokon is, hiszen rengeteget foglalkozik velem, mint a többi hallgatóval, és ez a nagyfokú bizalom, ez hogy meghívott az első kurzus időszakára, ez számomra nagyon sokat jelentett.
Te, és műfajilag ez hogy van? Mert hát az Erikát úgy ismerjük, mint egy operaénekes, jó, hogy nyilván kalandozik ő is más műfajokba, de azért te inkább, hát nem is tudom, olyan nehéz ezeket a címkéket így előszedni a fiókból, de remélem nem bántalak meg azzal, hogy azt mondom, hogy mondjuk pop énekes, mondom ezt ilyen óvatosan.
Egyáltalán nem, de őszintén én is keverem a műfajokat, attól függ, hogy mikor milyen ötletek jönnek, tehát pop, de ez elmehet igazán jazzig, úgyhogy egy ilyen nagy általánosan azt mondanám, hogy könnyű zenész vagyok, nyilván egy csomó műfajt keverek én is, ami szerintem teljesen normális a mai zenevilágban. Őszintén azt kell mondjam, hogy a klasszikus operai hangképzés rengeteget segített az éneklésben, mint a dalírásban. Aha. Én nem hittem volna, hogy bármi köze lenne a két műfajnak egymáshoz, de nagyon sokat lehet könnyű zenészként felhasználni az operás hangképzésből. Mondom én itt például egy kitartott hangnál, vagy bizonyos díszítéseknél, tehát sokkal érdekesebbé tudja tenni a dalt az, hogyha az ember tudja használni sokféle színben a hangját, és nekem például ez segített nagyon sokat, hogy így sokkal inkább tudtam variálni, hogy most egy kicsit lágyabb, most egy kicsit operásabb, most egy kicsit rekettesebb hangon énekeljek.
Hát ez nagyon izgalmas, még akkor is, hogyha mi laikusok hát nehezen tudjuk ezt elképzelni, de mondjuk a fürdőszobában tudjuk gyakorolni. Erika, te nagyon fiatal vagy még, és a pályád elején vagy, azt hiszem, hogy ezt elmondhatjuk. És hát most már másképp működnek a dolgok, mint működtek, mit tudom én, 20 évvel ezelőtt, tehát nem az van, hogy megjelenik az embernek a CD-je, vagy az első lemeze, hanem általában így dalonként adják ki az előadók a különböző anyagaikat, aztán ez összeáll valami nagyobb egészé. Te hogy csinálod? Mert ugye most megjelent ez a dalod, amelynek az a címe, hogy majd holnap, és tervezed ugye a következő szám megjelentetését valamikor június után vagy végén. Szóval hogy működik ez? Milyenkor a stratégia, hogyha úgy tetszik?
Az utóbbi időben sajnos kevesebbet foglalkoztam a dalírással, meg magával a publikálással, volt egy kisebb kihagyás azért, mert elkezdtem az egyetemet, de szerintem a szingölök kiadása, tehát az, hogy egy dalt adok ki egy bizonyos időintervallum alatt, az azért jó, mert van idejük az embereknek feldolgozni, hogy ez milyen műfajban íródott, mennyire lehet kapcsolódni hozzá, és ez egy jó visszajelzés a dalszerzőnek is, hogy mi az az irány, amiben lehet haladni. Szerintem az albumhoz egy sokkal kiforrottabb nézőközönségre van szükség, és stílusra. Tehát én az albumokat úgy látom, hogy egy történet elmesélés, ami számról számra változik. Tehát, hogy ott van egy ilyen kontinuum, mellett elhelyezkednek a dalok, amikor szingölöket adunk ki, akkor sokkal, sokkal inkább szabadon tudjuk kezelni azt, hogy milyen műfajban szeretnénk éppen megírni az adott dalt. Ezért vagyok amellett, hogy először egy dalt, utána a következőt, hogy lássam az emberek reakcióját.
Világos, és aztán a végén a sok dal összeáll valami fajta dramaturgia szerint egy albummá?
Lehet ezt így is mondani, de szerintem inkább egy EP-t képeznek ezek a dalok. Az EP-be szoktak az emberek, tehát az EP az egy kisebb album,
abba
szoktak az emberek kísérletezni. Úgyhogy tulajdonképpen a szingölök, azok lehetnek tulajdonképpen csak egyedülálló dalok, aminek semmi köze nincs a többihez, vagy lassan, de biztosan összeállhatnak egy kisebb albummá.
Én ugye a táborral kezdtem, hogy egy dalíró táborban született ez a dal, te meg mondtad, hogy egyetemre jársz, és hát elárulom a hallgatóknak, hogy pszichológia-filozófia szakon, méghozzá a Kolozsvári Egyetemre, hiszen te Erdélyben születtél, Nyárád Szent Benedeken, jól mondom, gyönyörű nevű falu.
Hát ott lakok jelenleg, de mellette születtem Marosvásárhelyen.
Aha, világos. Szóval elmegy egy írótábor, egy dalírótáborba egy pszichológia-filozófia szakos hallgató, és akkor ilyen számokat ír?
Tulajdonképpen az a vicc az egészben, hogy a tábornak, tehát itt Erdélyben volt megszervezve a tábor, és ugye nagy hatása van itt az erdélyi emberekre is a magyarországi zene, az, hogy Magyarországról mi jön be Erdélybe, és Erdélyből mi importálódik, úgyhogy tulajdonképpen nekünk a táborban az volt az egyik legfontosabb, hogy nézzük meg, hogy mit csinálnak Magyarországon, hogy ahhoz mi hogyan tudunk kapcsolódni. Mert szerintem az erdélyeknek van egy kicsivel eltérőbb stílusa, vagy egy zeneileg más világokban mozgunk, és akkor próbáltunk inspirálódni akár Magyarországról, akár külföldről, hogy mik azok a dalok, amik mennek. Hát én őszintén nagy balladás vagyok, imádom a lassú számokat, az ilyen elmélyülős számokat, és én egész héten azon voltam, hogy egy ilyen dalt írjak, és nem jött össze. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ezt a dalt sem én írtam, hanem ennek a dalnak én voltam a hangadója, ezt négy srác írta tulajdonképpen a dalszerző táborban, és tőlük kértem el ezt a dalt, és mondtam nekik, hogy fiúk, ez olyan, mintha én írtam volna, én akkor annyira aktuálisnak éreztem a dalt, hogy én könyörögtem azért, hogy adják nekem én ezt a dalt, ki szeretném adni, hát ez nagyon vagány.
Hát a hallgatók majd mindjárt meggyőződhetnek róla, hogy mennyire vagány, de szóba hoztad az erdélyi meg a kismagyarországi zenei életet. De te akkor most mit csinálsz? Mi a stratégiád? Vagy kell-e egyáltalán stratégia? Hiszen azért a kismagyarországiak is állandóan turnéznak Erdélyben, azt gondolom, hogy egyre több erdélyi zenekar megjelenik Magyarországon is. Kell neked valahova céloznod, vagy egyszerűen elég az, hogyha az ember csinálja a dolgát, megjelenteti a dalokat, és nyilván ahol magyarul értenek, ott vagy meghallgatják, vagy nem. Aztán turnézni, koncertezni meg lehet mindenfelé, mindenhova.
Erre nincsen recept. Erre őszintén azt kell mondjam, hogy nincsen recept. Igazából a magyar dal az minden magyarnak szól, minden olyan embernek, aki beszéli a nyelvet, de akár olyanoknak is, akik nem is értik, hogy miről van szó, csak egyszerűen megfogja őket a dallam. Értem ezt az idegen nyelvű emberekre, akik más nyelven beszélnek, mert vannak ilyen tapasztalatok is, hogy visszaírnak teljesen más nemzetiségű emberek, hogy amúgy tetszik a dal, vagány a dal, és nem is egy nyelvet beszélünk. Úgyhogy tulajdonképpen nem mondanám, hogy ez abszolút receptszerűen működik, hogy mifelé kell irányodni, hanem az ember csinálja a dolgát, és egyszer csak összejön, vagy egyszer csak születik egy olyan dal, ami teljes mértékben felkapódik, és akkor az emberek meg vannak bolondulva érte. Ez a gyorsabbik munka része, tehát ez a gyors nézettséghez való jutás, amikor hirtelen valamiért az algoritmus feldobja, vagy annyira jó lett, hogy mindenki megoszta, és akkor hirtelen felkapott lesz a dal, vagy van az a fajta haladás, hogy dalról dalra egyre inkább gyűjtjük a táborunkat, az embereket, és akkor így gyűlnek fel azok a hallgatók, akik toborozzák tulajdonképpen az állandó hallgatottságot. Tehát, hogy ez abszolút össze-vissza, ahogy ki, ahogy éri, úgy működik tulajdonképpen.
Hát elképesztően érdekes. Na, de akkor jön a vizsgaidőszak, annak vége, jön a nyár, és akkor lehet-e veled találkozni, illetve van-e neked kísérőzenekarod? Milyen néven lépsz föl?
Mindig Szakács Erika néven lépek fel, mikor volt zenekarom itthon Erdélyben. Sajnos velük már nem folytatom a közös munkát, mert így elváltak útjaink, úgyhogy jelenleg is zenészeket keresek magam mellé, de...
Na, kedves hallgatók, akinek kedve van, gitárt, dobot, billentyűzetet ragadni, vagy basszusgitárt, az keresse meg Erikát a közösségi oldalain,
lehet
és jelentkezzen, igen, hogyha tetszik a stílusa. Na, akkor már elértünk valamit, de azért szólóban fellépsz valahol a nyáron?
Egyelőre nem ez a prioritás. Most arra koncentrálok, hogy inkább dalokat adjak ki. Most számomra ez a fontos, mert tényleg egy nagyobb kihagyás után vagyok, egy évig majdnem el voltam kukkan, vagy a közösségi médiában, és ezt szeretném igazából behozni elsősorban, hogy újra legyek releváns az embereknek, mert úgy nem lehet elmenni koncertezni, hogy nem is tudják, hogy mi van velem, hogy mi történik. Úgyhogy most szépen lassan ezt szeretném visszaépíteni. Biztos lesznek még kisebb koncertek nyáron, nem tudom, hogy mikor jutok még külföldre ki, Magyarországra, vagy akár máshova, úgyhogy mondom, inkább az a kreatív folyamat és munka az, ami elsődleges számomra.
Te, és a dalokhoz mindig kell klip, ugye? Ehhez született egy nagyon izgalmas, szerintem egy nagyon ízléses klip, csak te vagy benne, de nem énekelsz, szerintem ez tök jó, de hogy nyilván azért szerintem ma már ez a legköltségesebb része egy ilyen felvételnek, hiszen házi stúdiót azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó minőségbe tud mindenki alkalmazni.
Ez így van. Nem kell minden dalhoz klip. Én nagyon szeretem vizuálisan is látni azt, amit hallgatok, egy történetet látni amellett, ami éppen szól a fülembe, tehát a zene mellett. Én ezért is ragaszkodom a videoklipekhez, mert más üzenetet is tudunk sugározni azzal, amit énekelünk, és azzal, amit előadunk. Tehát a videoklip is egyfajta reprezentációja kell legyen annak, amiről szól a dal. És nekem ez volt a fontos, hogy ha valaki meg is nézi a klipet, akkor abból is maradjon meg valami gondolattal zárja le a telefont, hogy oké, én ezt értettem meg ebből a klipből, és akkor ezért tetszik ez a zene, mert jó a klipje, mert szerintem nagyon sokat tud dobni egy zené, hogyha nagyon megragadja az embereket a videoklip. De nyilván nem elsődleges, tehát nem kell minden dalhoz videoklip, ez ki, ahogy szereti, és ahogy szeretné ábrázolni az alkotásait.
Igen, ezzel a gondolattal zárja le a telefont, nagyon szépen fogalmaztál, de hát igen, hiába. Ma már videoklipeket telefonon fogyasztanak a fiatalok. Nem úgy, mint a régi szép időkben, amikor dübörgött az MTV. Na mindegy, Erika, elszállt az időnk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Szakács Erika volt a vendégem. És akkor következzen a Majd holnap című dal.